a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten, aki az ő fiában, Jézus Krisztusban közöttünk járt, hogy kimentsen és kiváltson bennünket e jelen való gonosz világból. Amen. Isten igéjét olvasom közöttetek János evangélium a 4. és 5. részéből, református bibliaolvasókkal kalauzunk, tegnapi és mai újszövetségi igéi ezek, hallgassuk Istenre figyelő szívvel. Jézus azután ismét a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. Amikor meglátta, hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába, elment hozzá és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Erre Jézus ezt mondta neki, ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. A királyi tisztviselő újra kérte őt, Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. Jézus erre így válaszolt, menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még útban volt hazafelé, amikor szembe jöttek vele a szolgája hírrel, hogy a gyermeke él. Ekkor megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban? Azt mondták neki, hogy tegnap délután 1 órakor hagyta el a láz. Megállapította tehát az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben ezt mondta neki Jézus, a te fiad él, és ő hitt, valamint egész háza népe. Ez pedig második jelként tette Jézus, miután megérkezett Júdeából Galileába. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosok tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását, mert az úrangyal időnként leszállt a medencére és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségben. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljed a medencébe. Amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. Ez Isten igaz beszéde, az evangélium igéi. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, mi is olyanok vagyunk, mint az aggódó édesapa, vagy annak a családja, vagy ez a beteg ember, hogy a bajban jövünk hozzád, de mégis bizalmatlanok vagyunk, mégis hitetlenek vagyunk. Mégsem látunk tisztán a jelekből, mégse halljuk meg igazán a te szavadat. Urunk, jöttünk most is hozzád, úgy hívjuk, hogy Isten tiszteletre jöttünk. Jöttünk téged tisztelni, de erre is csak te tudsz bennünket megtanítani. Hogy kedves számodra a tisztelet, hogy dicsérjünk téged. De jöttünk azért is, mert a te kegyelmedre szorulunk, mi magunk vagyunk azok a betegek, azok a bizalmatlanok és azok a hitetlenek, akiket te meg kell, hogy gyógyíts, Jézus, akiknek helyre kell, hogy állítsd az életét, akiknek hitet adj, akik megláthassák a te akaratodat, megtudhassák a te vezetésedet, és hadd legyünk a te akaratod követői, ezért jöttünk. Kérjük, add nekünk a Te igédet, add nekünk a Te szent lelkedet is, hogy a Te beszéded érteni tudjuk. És kérünk Jézusért, bocsáss meg a bűneinket, Atyánk. Méltatlanok vagyunk minden Te jó téteményedre, de jöttünk a kegyelem királyi trónjához most is. Részeltess bennünket ebben a kegyelemben. Add nekünk a Te akaratodat, add nekünk a Te igédet, add magadat, hogy mi hadadhassuk magunkat neked. Hallgass meg, Atyán, könyörülj rajtunk, Jézusért kérünk. Amen. Istennek beszéde, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben a megszentelt órában hozzátok is szólni kíván szent lelke által, írva található Lukács evangélium a 12. részében, a 7. vers egy mondatát olvasom Jézustól, így szól hozzánk, ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Az örökkévaló Isten tegye áldotta és gyümölcstermő igét a mi szívünkben, az ő szent lelke világosságában. Amen. Foglaljunk helyet. Tisztelt gyülekezet, Isten, szeretett székesfehérvári népe! A mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy túl késő megváltozni. A bibliaolvasó kalauz szerint fölolvasott gyógyítási történetekben arról olvasunk, hogy olyan helyzetekben voltak ezek az emberek, akik találkoztak Jézussal, vagy éppen ők maguk mentek Jézushoz, hogy túl későnek látszott már menni. Így volt a királyi tisztviselő, akinek a fia haldoklott, és hogy a történet végén kiderül, szinte egy napi járóföldre kellett mennie ahhoz, hogy találkozzon Jézussal, és ugye emberi számítás szerint, ugye mire visszaért, lehet, hogy a fiát már halottan kellett volna, hogy találja. Túl késő helyzet, mondhatnánk emberileg. Ugyanígy járt ez a betesdai beteg is, aki mindig csak túl későn tudott belépni a betesda tavába. Az, amiben ott hittek a hiedelem szerint, hogy csak az gyógyul meg, aki elsőként lép bele a tóba, amikor felkavarodik, azt ő sose tudta teljesíteni. Számára túl késő volt. De egyben ezek a helyzetek a legnagyobb reménységünkre is fölhívják a figyelmünket, hiszen ha Jézussal találkozunk, vagy ha mi magunk megyünk ilyen céltudatosan Jézushoz, akkor nem a számunkra emberileg túl késő helyzetek, azok megváltoznak, és Jézusnál nem lesz késő keresni a megoldást, a segítséget, a gyógyulást. Ugye Jézus gyógyít. Ezekben a történetekben sorban olvastuk a gyógyításokat. És úgy, ahogy egykor tette, bár fontos megjegyeznünk, hogy az evangéliumok azért említik ilyen több alkalommal és ilyen hangsúlyosan Jézus gyógyításait, hogy jelezzék azt, hogy kicsoda Jézus, hogy ő az Isten fia, akinek van hatalma a betegségek fölött, van hatalma a démoni lelkek fölött is, van hatalma a bűnöket megbocsátani, van hatalma gyógyítani és új életet adni. Hogy ezzel világosítsák meg a mi sötét szívünket, hogy beismerjük, hogy kicsoda Jézus, hogy ő az Isten fia, mi megváltunk. Ugye úgy mondja ezt a teológia nyelve, hogy ezek a messiási jelek, amikkel Jézus bizonyította, hogy ő kicsoda. De Jézusra ma is ugyanúgy lehet számítani, mint ott egykor, és Jézus ma is gyógyít. Hiszed-e, hogy meg tudja gyógyítani? Hiszed-e, hogy meg tudja változtatni az életedet? Én most egy folyamatot szeretnék nektek röviden felvázolni, hogy Isten bennünket megváltoztató vagy gyógyító tevékenysége hogyan megy végbe az életünkben. A Bibliaolvasásról szeretnék beszélni nektek, az újbóli születésről, és arról az üzenetről, amit Jézus mindig hangsúlyoz a hitre jutottaknak, ti ne féljetek. A Szentírásról szólok tehát először. Gondoljunk a e-mailezési szokásainkra. Ugye ma ez a legelterjedtebb kommunikáció forma, levélváltási forma. Ugye a legtöbb hivatalos e-mailünkre gyorsan, röviden, érzelemmentesen reagálunk, ki van pipálva, el van intézve, jöhet a következő, mondjuk egy munkahelyi szituációra gondolunk. De valljuk be őszintén, hogy a beérkezett üzeneteink közül, az új üzenetek közül, amiket még nem olvastunk, a hozzánk legközelebb álló szeretteink vagy barátaink leveleit nyitjuk meg a legszívesebben. A Biblia Isten szerelmes levele hozzánk. És mégis mi oly nehezen nyitjuk meg sokszor ezt a szerelmes levelet, oly nehezen nyitjuk meg a Bibliát, hogy keressük Isten hozzánk szóló üzenetét. A 119. Zsoltár, amit elég hosszú, tudjuk, a leghosszabb Zsoltár a Bibliában, végig ezért dicsőíti Istent, hogy az ő beszéde, az ő igéje, az ő szerelmes levele milyen gyönyörűséget okoz számára, hogy erősíti az ő életét. Csak a 97. verset olvasom, mennyire szeretem törvényedet, egész nap azon elmélkedem. Tehát Isten beszédét, Isten igéjét a Zsoltáros nevezi törvénynek, nevezi Isten rendelkezésének, Isten bizonyságainak, azaz biztos és igaz üzeneteknek, nevezi szabályoknak, elveknek, életre vezető életelveknek, nevezi igének és beszédnek. Isten szava, tehát élő, igaz, teremtő szó. Arra van, azért van, hogy életre vezessen bennünket. Egy öreg lelkész ismerősöm, aki nyugdíjasként is szolgál, szenvedélybetegek között, az ő gyülekezetében volt szokás az, hogy hétköznap minden reggel volt a templomban reggeli áhítat, vagy istentisztelet. Mert abban a faluban, ahol szolgál, legtöbben munkások éltek, és akár ha a földekre mentek dolgozni, vagy a gyárba, vagy máshova, ők szerettek a napot úgy kezdeni, hogy korán mentek a templomba áhítatot tartani, és úgy mentek dolgozni. De azt mondta ez a lelkész barátom, hogy ez nem csak nekik volt jó, hogy így kezdhették a napot, hogy munka előtt Isten igéjét hallgatták, hanem neki is. Így mondta, hogy neki azért volt jó, mert a reggeli igen, az rendben tartja a papot. Azaz lelkésznek is ugyanúgy szüksége van arra, hogy Isten igéje és akarata szerint élje az életét, és minden napra ő is vezetést és tanácsot kapjon az Úrtól. És ez így van mindannyiunk életében. A 17. században egy híres lelkész, prédikátor, az ő előadásaiban mindig feltette ezeket a ma is érvényes kérdéseket. Ki írta a Bibliát, mivel végződik a Biblia, miért iratott meg, és mi az, ami nekünk örök boldogságot adhat a Biblia olvasásban. És hát a válaszok így hangzottak, ki írta a Bibliát, Isten írta a Bibliát. Mivel végződik a Biblia? Istennel. Ugye múlt vasárnap épp a jelenések könyve végéről szólt az ige. Mi ad örök boldogságot? Az Istennel való kapcsolatunk. És miért iratott meg a Biblia számunkra? Hogy kapcsolatunk lehessen az Istennel. Hogy megismerhető legyen az Isten. Mindaz megtudható és megismerhető legyen, ami számunkra tökéletesen elégséges ahhoz, hogy megismerjük Isten akaratát, és megismerjük az üdvösség útját. Ugye, ha emberekről gondolkodnánk, akkor talán mindannyiunkra igaz lenne, vagy akár sok ismerősünkre, és sokszor is ezt gondolni, hogy minél jobban megismerted, annál kevésbé tudod csodálni. De sajnos sokszor így vagyunk emberekkel, hogy minél jobban megismerünk valakit, annál jobban tudjuk a hibáit, és annál kevésbé vagyunk képesek tisztelni és csodálni. De Istennel ez pont fordítva van. Minél jobban megismered őt, annál jobban fogod csodálni és tisztelni őt. És ezért van szükség a Szentírás olvasására. Nem túl késő ez sem, hogy megváltozz és változtassad ezt a sokásaidon, és akarjál Isten igéjével élni, akár ilyen rendszeresen. Mert az üdvösség ismerhető meg, az újonnan születés és az Isten akarata ismerhető meg a Biblia olvasás által. Nem túl késő tehát. Újonnan születés. Ez a második gondolat. A Bibliaolvasó kalauzban múlt hét vége felé olvastunk János evangélium a harmadik részéről. Hiszem ez volt a hétvégi, igen, múlt hétvégén. És ott Nikodémussal beszélget Jézus, ugye a tiszteletben álló öreg tanítóval, aki nem volt olyan képmutató, kemény szívű és törvényeskedő, mint a nagy tanács többi tagja, akik végül ugye Jézust el is vetették, és halálra is adták, hanem ő nagyon őszintén és nyíltan beszélt az ő nagy kérdéseiről. És Jézus azt mondta neki, hogy szükséges neked is, Nikodémus, újonnan születned. És Nikodémus őszintén feltette a kérdést, hogyan születhet az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhében, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt, bizony-bizony mondom neked, valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ha valaki nem születik újonnan Isten igéjétől, mint élő víztől, és Isten szent lelkétől, nem csak, hogy nem mehet be Isten országába, ugye, ha úgy vesszük a végső üdvösségbe, hanem észre se fogja venni az Isten országának jelenlétét, az Isten országának erejét, az Isten országának lehetőségeit már itt a földi életben. Isten igéjére és szent lelkére van szükségünk ahhoz, hogy újonnan tudjunk születni. De úgy is lehetne mondani, hogy kell, hogy legyen bennünk lélektől született dolog, mert ha csak a test van az életünkben, a test az múlandó, por és hamu. Elveszik és el fog pusztulni. És mindaz, ami testtől született, az így jár. És hogyha az ember nem születik Isten igéjé szent lelke által újonnan, akkor a végső pusztulás vár rá, a kárhozat. De ami lélektől született Isten szent lelkétől és igéjétől, az örökké megmarad, az üdvözülni fog. Hát Nikodémus nem volt buta, vén ember, nem azt kérdezte igazából, hogy fizikai értelemben, fiziológiai értelemben az ember újonnan születhet-e olyan módon, hogy visszamegy az édesanyja méhébe, és újra megszületik, mint kisgyerek, és akkor kap új lehetőséget. Nyilvánvaló, hogy nem ezért kérdezett vissza az öreg Nikodémus, hanem mintha ezt mondta volna ehhez, hogy túl öreg vagyok én már ehhez, Jézus. Túl öreg vagyok én már ehhez, Jézus, hogy megváltozzak. Tehát számára a lelki újonnan születés olyan lehetetlennek látszott, mint újból születni testi értelemben. Jézus azt mondja, hogy nem lehetetlen. Se nem vagy túl lehetetlenesek, se nem vagy túl öreg. Nem lehetsz olyan állapotban, hogy ne tudjál megváltozni Jézus akarata szerint. Mert úgy, ahogy Jézusnak volt ereje gyógyítani, Jézusnak ugyanúgy van ereje arra, hogy megváltoztasson, újonnan szüljön bennünket. Ugye megint csak visszamehetnénk emberi mondásokhoz, ugye minden népnek megvan a maga ilyen mondása, hogy kutyából nem lesz szalonna, mondjuk mi magyarok, az angolok azt mondják, öreg kutyának nem tudsz új dolgokat tanítani, franciák meg az, hogy öreg papagájt nem tudsz megtanítani, beszélni. De itt ebben az esetben is a fordítottja az igaz, az, hogy nem túl késő, és nem lehetetlen senkinek sem, sem a kora miatt, sem más miatt újonnan születni. Azt mondja Jézus nekünk is, hogyha Isten igéjéből, a Szentírásból megismerted Jézust és az üdvösség útját, akkor ne állj meg ott. Ne állj meg ott, hogy van hitem, és van Isten ismeretem, hanem szüless is újonnan, víztől és lélektől, Isten igéje és Jézus által. És a harmadik gondolat, az élet félelem nélkül. Ugye a félelem az egy univerzális érzés. A világon mindenkit érint, minden kultúrát, minden népnek a gyermekét. A félelem érzését senki nem tudja elkerülni az életében. Nem véletlen, hogy Jézus tehát sokszor mondta tanítványainak, hogy ti ne féljetek. Tavaly azt hiszem, hogy egy éve volt ez az új rajzfilm, a Krúdék, akiknek az volt a jelmondat, ez egy ilyen őskori család élete, vicces is, de sok üzenete is van. Őnekik az volt a jelmondatuk, hogy nem félünk senkitől. Közben ugye mindentől úgy féltek, legyen az állat vagy természeti jelenség, hogy ugye barlangba laktak, és ugye minden este a barlang ajtaját bezárták, és összekuporodtak, mint a nyulacskák, nem csak azért, hogy melegítsék egymást, hanem azért is, hogy megvédjék egymást. Ennyire féltek. Hiába mondogatták maguktól, hogy mi nem félünk senkitől, megvannak az eszközeink, de féltek. Hát mi is ilyenek vagyunk. Sokszor mondogatjuk mi magunknak, hogy felnőttek vagyunk, légy férfi, vagy légy felnőtt, ne félj, majd megküzdesz az élet dolgaival, de a félelem az mindannyiunkban ott van. Aggódunk és félünk szeretteink miatt, az élet szükségleteink miatt, és a jövőnk miatt is. Jézus azt mondja, hogy ti, akik megismertétek az Isten jóságát a Szentírásból, ti, akik újonnan születtetek, vagy újonnan születhettek Jézus Krisztus által, ti, akiknek azt mondja Jézus, hogy még nem késő, ti ne féljetek, mert azt mondja az Úr, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ezért bizakodva mondjuk, velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Ezt az életet, amiben Jézus, a mi félelmeinket, mert sokféle félelmünk van, ami félelmeinket átváltoztatja, Istenbe vetett bizalmunkat megerősíti, ebben a földi életben békességre jutni, erősen állna a hitben, csak Jézus Krisztus által lehet. Csak általa lehet mondani bizakodva, hogy velem van az Úr, nem félek. Mert aki Jézus Krisztusban van, azzal vele van az Úr, és ez biztos. Nem véletlenül bizonygatta Jézus újra és újra, hogy ne kételkedjetek és ne féljetek. Az egész Biblia rólam tesz bizonyságot. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ne félj engem követni. Tulajdonképpen, amikor a Péternek mondja, hogy ne félj, amikor Jézus vízen járt és hívja Pétert, hogy gyere te is, ha van hited, gyere utánam, te is megcselekedheted ezt, akkor mintha azt mondaná neki Jézus, hogy Péter, tudom, hogy hiszel, de tudom, hogy vannak kétségeid, hogy mi lesz akkor, ha én tényleg, ha te tényleg követsz engem. És azért mondom neked, hogy ne félj követni engem. Nem veszthetsz semmit az életben, ha engem követsz, mondja Jézus, de mindent nyerhetsz. Mert az univerzális félelmeid egyedül csak én bennem, mondja Jézus. Egyedül csak Jézus Krisztusban szűnhetnek és gyógyulhatnak. Ezért bizakodva mondjuk, velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Jézusra tehát ma is ugyanúgy számíthatunk, mint ahogy egykor az ő tanítványai. Sosem túl késő, nem túl késő megváltozni, nem túl késő elkezdeni a Szentírást olvasni, és jobban megismerni Istent. Nem túl késő, hogyha te most jutottál oda, hogy szeretnél újonnan születni, és nem túl késő azt mondani, hogy te nem akarsz tovább a régi félelmeid között élni, hanem akarod ezt, amit Jézus mondott. Akarod Jézust, és azt, amit ő adhat neked, hogy az én békességemet adom neked, nem úgy, ahogy a világ adja, ezért ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne féljetek. Így legyen mindannyiunk életében. Amen. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy te minden kincsedet nekünk adtad Jézus Krisztusban. És köszönjük, hogy ezért teljes bizalommal és hittel kérhettük ezeket a kincseket, most az éneklés alkalmával is. Urunk, kérünk téged, hogy hadd tudjunk megújulni szokásainkban, hadd tudjunk megújulni életünkben. Add nekünk a szomjúságot, hogy vágyjuk a te igédet, minél jobban megismernünk, és a te akaratodat követnünk. Urunk, köszönjük, hogy te most is meg tudod azt cselekedni, amit egykor megtettél a betegekkel, vagy ezzel az idős Nikodémussal, vagy másokkal, akiket tanítottál, akik hozzád fordultak. Urunk, kérünk téged, hogy a te erőid, amely újjászülik az embert, hadd lehessenek jelen a mi életünkbe, a mi gyülekezetünkbe, hadd hozhassanak gyógyulást. Hadd imádkozhassunk most mindazokért, akik az altemplomi urna temetőnkben járnak. Te látod, hogy mennyi sérülés, seb, gyógyíthatatlan gyász van az emberekben. Vannak, akik napról napra, vagy hétről hétre járnak sírni évek óta, és nem vigasztalódnak meg. Vannak, akik ebben a gyászukban és haragjukban rosszat feltételeznek a templom látogatókról, vagy rólunk. Urunk, könyörülj rajtuk! Hadd ismerhessenek meg téged itt ezen a helyen, hisz belefájdul az ember szíve, ha arra gondol, hogy itt fönt a te igédet hirdetik, és hallgatjuk együtt, lent pedig emberek lelkei, betegek, vigasztalhatatlanok, harag, megbántás, és sok minden érzés, félelmek, szorongás van bennük. Jézus, könyörülj rajtuk, gyógyítsd őket is, gyógyíts minket is. Urunk, így visszük eléd betegeinket, mindazokat, Urunk, akik kilátástalan helyzetben vannak. Tudjuk, hogy megtörténhet a csoda most is. Tedd ezt meg, Jézus. De ha valaki esetében mégsem történik meg, add, hogy veled zárhassa le az életét, megnyugodva az élettel betelve, hiszen te vagy a feltámadás és az élet, Jézus. Imádkozunk, Urunk, magányosokért. Urunk, imádkozunk azokért, hogy megláthassuk, hogy kinek kell segítenünk. Biztos sok helyre nem jutott el karácsonykor, talán éppen a legszűkölködőbbeknek az adományaink, ad, hogy minél több helyre eljuthasson a segítség. Te magad vagy az, és amit teszünk, azt a te nevedbe tesszük, és a te dicsőségedre. Urunk, könyörülj gyülekezetünkön, add meg, hogy a te akaratod szerint tervezhessük ezt az évet. Köszönjük az új lehetőséget. Te légy ebbe segítünk. Vigasztald a gyászolók szívét. Sokan mentek el az utóbbi napokban, hetekben. Vigasztald azokat is, akik emlékeznek. Urunk, könyörülj mindazokon, akik segítségül hívnak téged. Jézusért kérünk, atyánk, hallgass meg bennünket. Amen. Most mondjuk el együtt fennállva az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Békesség a testvéreknek és szeretet, hittel együtt, az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.